Osztomazést.
Széke Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Forró László. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Széke Ervin. Az Európa Parlament elfogadta az úgynevezett Winkler jelentést, ami a bányaipar és a háború közötti összefüggéseket vizsgálja, akarja megelőzni. Miről van pontosan szó, és miért fontos ez?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen senki nem gondolt rá egészen a közelmúltig, hogy a válságövezetekben, vagy olyan vidékeken, ahol az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, rendkívül értékes ásványi lelőhelyek vannak, és hát nagyon sok esetben előfordult az, hogy úgy bányázták ki, úgy termelték ki ezeket, és úgy kereskedtek ezekkel az ásványi kincsekkel, hogy közben háborúkat generáltak, rabszolgamunkát használtak, gyermekmunkát használtak, és az Európa Parlamentnek a Winkler jelentése pontosan arról szólt, hogy azoknak a cégeknek, amelyek ilyen ásványi anyagokat importálnak, a jövőben kötelességük lesz, ha az Európai Unió területére kívánnak ilyeneket behozni, kötelességük lesz ellenőrizni, hogy milyen körülmények között bányázták ki ezeket az érceket, és nem sértettek-e emberi jogokat. Egyébként erről maga Winkler Gyula, a jelentéstevő, az RMDSZ Európai Parlamenti képviselője nyilatkozott nekem egy rövid interjúban. Ő sokkal szakszerűbben és sokkal dokumentáltabban el tudja mondani, mint én, de mindenképpen egy fontos döntéstől van szó, és jelzi azt, hogy az Európai Unió komolyan veszi az emberi jogoknak a betartását. Következzék akkor az interjú Winkler Gyulával.
Miért volt szükség egy ilyen dokumentumra?
Hogyha körülnézünk a világ térképen, akkor egy érdekes egybeesést tudunk azonosítani, és pedig, hogy az ásványi kincsekben leggazdagabb országok, különösen Afrikában, de keleten is különféle régiókban. Nagyon gyakran olyan országok, ahol bukott államok vannak, nem működik az állam, nem tartják be az emberi jogokat, és sajnos bányászati iparban, de a kereskedelemben is nagyon sokszor előfordulnak emberi jogi áthágások. Van, amikor gyermekmunka van, van, amikor rabszolga munkának a különféle változatai léteznek, és szó sincs arról, hogy emberi jogok betartásával valaki foglalkozva ilyen övezetekben. Na most sajnos Európában is létezik egy olyan üzleti modell, amely arról szól, hogy a cégek nem igazán érdeklődnek afelől, hogy azok a nyersanyagok, amelyeket ők beszereznek, honnan származnak, milyen körülmények között voltak kitermelve, milyen körülmények között vannak feldolgozva, és a többi. Ezt az üzleti modellt szeretnénk megszüntetni, vagy visszacsökkenteni. Azért, mert akkor is, ha nem mondhatjuk azt, hogy maguk a cégek valamilyen írott vagy iratlan szabályt vagy törvényt áthágtak, nem tartottak be, azáltal, hogy szemet hunynak, hogy nem érdeklődnek, nem gondoskodnak az információ beszerzéséről a nyersanyagok eredetét tekintve, tulajdonképpen indirekt módon finanszírozzák a háborút, finanszírozzák a civil háborúkat, finanszírozzák az emberi jogok lábbal pitását. És ezt az üzleti modellt szeretnénk megszüntetni, tehát az új szabályozás előírja azt, hogy az Európai Unióba behozott ásványi kincseket, a négy ásvány tekintetében, amelyet felsorolunk, úgy tudnak csak bejutni az Európai Unióba, hogy az importőrök a kellő gondosság elvének eleget tesznek. Ez a due diligence angolul, a kellő gondosság elve, erre szabályok vannak kidolgozva, a szabályokat az OECD dolgozta ki, tehát a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Ezek világszinten elismert tudással rendelkeznek, ezért vettük át az ő irányelveiket, és a szabály egyelőre legalábbis első lépésben négy ásványra vonatkozik, az ónra, tantálra, wolframra és az aranyra.
Na most, hogyan fogadták az európai képviselők ezt a kezdeményezést?
Tudni kell azt, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, több mint négy évvel ezelőtt indult útjára, és pontosan a parlamentből indult el a folyamat, tehát a képviselők voltak azok, akik ezelőtt 4 évvel elfogadtunk egy határozatot az Európai Parlamentben, amelyben arra kértük az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy szabályzattervezetet. Ez meg is történt, ezelőtt 3 évvel az Európai Bizottság beterjesztette a szabályzattervezetet, és azóta folyik a vita az Európai Bizottság, a parlament és az Európai Tanács, tehát a tagállamok képviselői között. Ezt a vitát én irányítottam jelentéstevőként. 5-ször találkoztunk úgynevezett csúcs találkozón, tehát ilyen trialógus megbeszélésen az Európai Tanács, tehát a tagállamok, a bizottság és a parlament képviselői, és rengeteg-rengeteg találkozó és apró munka után kidolgoztuk ezt a rendeletet, amely kötelező az Európai Unióba importot végző cégek számára, illetve ajánlásként szerepel minden olyan cég számára, amely olyan termékeket forgalmaz vagy gyárt, amelyben ez a 4 érv megjelenik, de tudni kell azt, hogy mobiltelefontól, számítógépig és televíziótól űrhajóig minden technológiai termékben megjelennek ezek az érvek.
Értem. Volt-e, vagy tapasztaltál-e olyasmit, hogy a cégek részéről esetleg tartózkodással fogadják, vagy esetleg megpróbálják ezt a jelentést elszabotálni?
Rengeteg találkozót szerveztünk az elmúlt 3 évben. Én is találkoztam az Európai Ipari Szövetségek képviseletével, de találkoztam a Szentszéknek, a Vatikánnak a gazdasági bizottságát vezető liezsi püspökkel is 2-szer, és a Vatikán küldöttségével, tehát itt egy nagyon-nagyon-nagyon tágas konzultáció volt. Nyilván, hogy a cégek elsősorban szervezési gondokra vonatkoztak, és arra, hogy ezt tulajdonképpen finanszírozni kellett az egész tevékenységet, tehát azt, hogy kötelező módon megtudakolni az
átlagot,
ez pénzbe kerül. Úgyhogy az Európai Bizottság pénzalap is fog erre a célra elkülöníteni. Van egy COSME nevezetű program, amely a kis és közepes vállalkozásokat támogatja. Ebben a COSME programban lesznek olyan kiírások, amelyeket arra lehet megpályázni, hogy a kellő gondossággal kapcsolatos, tehát a due diligence folyamattal kapcsolatos tevékenységeket a kis cégek megszervezzék. Persze itt a kis és közepes vállalkozásokat kell támogatni, mert maguk a nagy vállalkozások, a multinacionális cégek rendelkeznek azzal az erőforrással, hogy, és pénzügyi forrással, hogy megszervezzék ezt a tevékenységet.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt hallották. tovább folyik a sörmeccs, ez a mai adás következő témája. Magyarországon törvénnyel tiltanák meg az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználását. Ennek esetne áldozatul a Heineken sör, amelyiknek a címkéjén egy vörös csillag látható. Hát, mi köze a vörös csillagnak a Heinekennek a régi szovjet vörös csillaghoz? Mit szólsz ehhez?
Igen, hát ugye ennek előzményei vannak, és ennek, erről annak idején mi is beszámoltunk. Magyarországi politikusok nagyon zokon vették, hogy az igazi csíki sör márka nevet nem használhatja sörgyártója, Lénárt András, azért, mert a Heineken tulajdonában lévő Bérecsuk nevű sörgyár, hát megtámadta a bíróságon, és azt arra hivatkozva, hogy a két márka név összetéveszthető, hisz mind a kettő csíki sörként reklámozza saját magát. A bíróság helyt adott ennek a kérésnek, és hát ezek után a csíki sörnek más márka nevet kell találni. Úgy hallottam, hogy már talált is, és tiltott sörnéven, igazi tiltott sörnéven fogják forgalmazni az eddig igazi csíki sör nevű készítményt. És hát ennek nyomán Magyarországon egy egész kampány bontakozott ki, annak érdekében, hogy hát valamiképpen visszavágjanak a Heinekennek. A Hódmezővásárhelyi önkormányzat bojkotra szólította fel a lakosságot, hogy ne vásároljanak Heineken sört. És hát ennek a következménye ez a törvénytervezet, amit nem kisebb politikusok nyújtottak be, mint Lázár János, a Orbán Viktor miniszterelnök kabinettirodájának a vezetője, miniszteri rangban, ugye, kancellária miniszter tulajdonképpen, és Semjén Zsolt, aki pedig miniszterelnök helyettes és a koalíciós partnernek, a kereszténydemokrata néppártnak az elnöke, tehát fajsúlyos személyiségek álltak mögé ennek a tervezetnek. Ugyanakkor én azt olvastam a minap, hogy hát lehet, hogy mégsem lesz semmi az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú felhasználásának a megtiltásából, ugyanis a jogászok közben tájékoztatták a Fidesz frakciót arról, hogy semmi esélye annak, hogy ezt az Alkotmánybíróság elfogadja, ugyanis a Heineken védjegyet, ezt a márka nevet a rajzzal együtt, a vörös csillaggal együtt, az Európai Szabadalmi Bizottság vagy Hivatal már elfogadta és bejegyezte. Akkor, amikor Magyarország tagja lett az Európai Uniónak, akkor azt is elfogadta, hogy minden európai bejegyzett szabványt Magyarországon is elfogadnak, tehát lehet forgalmazni azokat a termékeket, és jogi védelem alatt állnak azok a brendek vagy rajzok, amelyeket az Európai Szabadalmi Hivatal elfogadott. Tehát tulajdonképpen az uniós szerződéssel ütközne, hogyha Magyarország kitiltaná a Heinekent. Egyébként nem is nagyon lehet kitiltani, hiszen a törvénytervezetben úgy szerepel, hogy a megjelenítése is az önkényuralmi jelképeknek, amelyek között ott van a vörös csillag is, már az is törvénybe ütköző lenne. Na de például az UEFA kupa meccseit a Heineken szponzorálja. Akkor, amikor a mérkőzést közvetítik előtte vagy utána, megjelennek a szponzorok, többek között a Heineken is a vörös csillaggal. Az már gondolom túlzás lenne, hogy akkor emiatt az UEFA meccseket sem közvetítsék Magyarországon, még akkor sem, hogyha mondjuk magyar csapat jut el az UEFA kupa valamelyik szintjére, tehát betarthatatlan lenne ez a törvény, még akkor is, hogyha elfogadnák. De hát a politikusok túlbuzgóságának a jogszabályok nem mindig tudnak gátat szabni, úgyhogy érdeklődéssel várom, hogy milyen fejleményei lesznek ennek. Egyébként nem csak a Heineken esne áldozatul ennek a törvénynek, ha megjelenne, mert például a San Pellegrino ásványvízen is vörös csillagos címke van, vagy a Goloise Blondnak, a híres francia cigarettának a címkéjén, tehát más olyan termékek is vannak, amelyeken vörös csillag van, tehát nagyon komoly jogi bonyodalmakat okozna, hogyha ezt a törvényt végül is elfogadnák.
És végül is nem önkényuralmi olyan országokból jönnek ezek a termékek, ahol ugye önkényuralom van.
Így van, így van. Hát egyébként erről is van egy bírósági, vagy alkotmánybírósági ítélet Magyarországon, hogy a Vörös Csillag csak abban az esetben minősül önkényuralmi jelképnek, hogyha párosul olyan leírásokkal, vagy olyan egyéb információval, ami egyértelművé teszi, hogy tudom is én, a Szovjetunió, vagy a Vörös Hadseregnek a valamilyen gaztettét szimbolizálta a Vörös Csillag. Önmagában maga a Vörös Csillag az nem egy önkényuralmi jelkép, az egy pozitív, optimista megjelenítése a csillagoknak, tehát ezzel...
A marsnak.
Igen, ezzel amúgy nem lehetne semmi baj.
Ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör. Az aranyökörben, a haveri körben, a sikereim mind értékelik, mert az a férfi, aki nem dől ki, vigasztal ez a hit. Lök ide a sör. Ide a sör, ide a sör, ide a sör, ide a sör. Ide a sör, ide a sör, ide a sör. Ide a sör, ide a sör, ide a sör.
De most akkor jöjjünk át a határon a Román Alkotmánybírósághoz, amelynek a héten kellett volna döntenie arról, hogy alkotmányos-e eltiltani a büntetett előilletű embereket attól, hogy kormánytagok legyenek. Döntés helyett már másodszor is halasztás történt.
Így van. Itt úgy látszik, hogy nagyon komoly gondjai lehetnek az Alkotmánybíróságnak, hogy nem tud döntést hozni. Másfelől én megértem őket azért, mert valóban egy nagyon fontos döntés lesz. Bármi lesz ez a döntés, ez nagyon fontos döntés lesz, és mindenképpen precedens értékű, ami messze túlmutat azon, hogy Liviu Dragnea éppen miniszterelnök lehetett volna, vagy sem. Ennél sokkal súlyosabb kérdésről van szó. Arról van szó, tudniillik, hogy a büntetett előélet egyáltalán felróható-e, vagy kizárható-e valaki bármilyen tisztség betöltéséből, akkor, hogyha büntetett előéletű. Ugye van Romániában egy törvény a rehabilitációról, ami azt mondja, hogyha büntetés letöltése után egy bizonyos ideig semmilyen más bűncselekményt nem követett el, bizonyította azt, hogy hát be tudott illeszkedni a társadalomba, akkor rehabilitálják az illetőt, és akkor eltörlik tulajdonképpen a büntetett előéletet. És
ez automatikusan történik, ez a rehabilitáció?
Nem automatikusan történik, ezt kérvényezni kell, de a bíróság mérlegeli, hogy az illető úgymond megjavult-e vagy sem, és akkor rehabilitálják. Na most ebben az esetben, ha az Alkotmánybíróság úgy döntene, hogy bárki betöltheti a kormány tisztségeket, és tulajdonképpen semmilyen kizáró ok, vagy az nem tekinthető kizáró oknak, hogyha az illető büntetett előéletű, akkor ez azt jelenteni, hogy automatikusan életbe lép a rehabilitáció, nem csak egy bizonyos idő eltelte után, hanem azonnal, ahogy letöltötte a börtönbüntetését, vagy kifizette a bírságot, a büntető bírságot, az illető úgy tekintendő, mint akinek nincs büntetett előélete. Tehát egy egész jogi intézmény szüntetne meg a büntetett előélet intézményét, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye, és nagyon komoly következményei lennének, hogyha lennének, nem tudjuk még egyelőre.
Mert akkor senki sem kérhetne priuszt attól, aki éppen dolgozni akar, akit alkalmazni akar, vagy aki éppen vezetői jogosítványra vizsgázik, vagy és a többi.
Így van. Sőt, hát súlyosbító körülmény ugye a büntetett előélet bizonyos bűncselekmények elkövetése esetén. Tehát, hogyha valaki már egyszer lopott, letöltötte a büntetését, és még egyszer lop, akkor ez már egy súlyosbító körülmény. Na most ebben az esetben nem lehetne akkor súlyosbító körülmény, az sem, mert hát az Alkotmánybíróság így döntött. Tehát egy nagyon érdekes helyzet alakulna ki. Én azt mondom, várjuk meg április 4-ét, amíg a bíróság most már harmadszor remélhetőleg dönt. Én azt javaslom, hogy még egy témáról tegyünk említést, ugyanis éppen ma, március 24-én 20 éves a Közszolgálati Rádiónak a zenei csatornája, ami, hát remélem elnézik nekünk a hallgatónk, hogyha egy kicsit reklámozzuk saját magunkat, ami egy minőségi zenét sugárzó csatorna, klasszikus zenét, illetve jazzt sugároznak, nagyon jó rovataik vannak, és amit én szeretek ebben a csatornában az, hogy nem csak maguk a zeneművek válogatottak és jók, hanem nagyon jó tájékoztatást adnak mellé a szerkesztők, tehát nem csak azt mondják el, hogy most következik Bachnak a 6. kantátája, hanem azt is elmondják, hogy hogyan született ez a kantáta, milyen körülmények között és Bachnak melyik korszakában éppen. Másképp hallgatja a zenét az ember, hogyha már vannak ilyen előzetes információi, úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok a kollégáknak a zenei csatornánál, és még legalább 5x20 évet a hallgatók örömére.
Igen, és azért azt is mondjuk el erről a csatornáról, hogy olyanok is hallgathatnak koncertet, akik élőben, akik például nem juthattak el, mert nem kaptak jegyet, nem tudtak kimozdulni otthonról, mert rengeteg koncertet közvetít élőben is.
Így van, és nem csak a rádió koncerttermében, hanem az operából, sőt a Metropolitanből, a Milánói Scalából, tehát igazán rangos zenei eseményeket közvetít nagyon sok esetben élőben a zenei csatorna.
Akkor Isten éltesse a kollégáinkat, ez legyen a végszó. Én a műsor végén megköszönöm Székely Ervin nevében is a figyelmüket. Forró László vagyok, viszont hallásra. Thank you.